Ez az ige hirdetés elhangzott 1990. április 14-én. A téma Branham testvér 1933-as 7. látomásának beteljesedése a kegyetlen asszonyról, azaz a római katolikus egyházról. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Ma este fogok mondani néhány dolgot, ami egyesek számára talán új lesz, mások számára pedig talán nem. Legyen ez egy olyan összejövetel, amelyben a fejleményeket a prófétai íge szerint tekintjük meg. Már több összejövetelek is vannak mögöttünk, amelyekben a teljes evangéliumot hirdettük, és a Golgotán történteket minden bizonnyal úgy megjelenítettük, amennyire csak lehetséges lehetett. Nem hiszem, hogy ezt még világosabban lehetne elmondani vagy bemutatni. Aki egy ilyen ígehirdetés hallatán nem lesz hívő, az akkor sem lenne hívő, ha valaki feltámadna a halálból, vagy egy angyal jönne le a mennyből. Mert Isten ígéje minden más felett áll, ami még létezhet. És ha hagyjuk, hogy Isten ígéje Isten ígéjeként szóljon hozzánk, akkor ez elég. Kinek a szava lehet még hatalmasabb, mint a mi Istenünk szava? Az ő szava mindenható. Így van megírva. Ő tartja fenn a világegyetemet az ő mindenható szavával. És ebben az ő szavában bele van foglalva Isten időterve az egyes korszakok, különösen a végidő, amely Isten ígében sok bibliai idézetben le van írva, le lett írva. A legtöbbet jól ismerjük, ha az általános helyzetet vagy a végidő állapotát kell leírni, akkor Pál apostol ezt elégségesen megtette a leveleiben, és ebből szeretnék most két helyet felolvasni. Az első Timóteus 4. fejezetéből, a másodikat pedig a 2. Timóteus 3. fejezetéből. 1. Timóteus 4. fejezete, az első vers. A szellem azonban kifejezetten, vagy nyomatékosan bejelenti, hogy a későbbi időkben egyesek elpártolnak a hittől, mert félrevezető megtévesztő szellemekhez és démonoktól származó tanításokhoz fordulnak. Megtévesztve a hazugok álszent és képmutató magatartása által, akik a bűn szégyen bélyegét hordozzák a saját lelkiismeretükön. Ezek azok az emberek, akik tiltják a házasságot, és előírják az ételektől való tartózkodást, amelyet Isten arra teremtett, hogy a hívők és mindazok, akik felismerték az igazságot, hálával élvezhessék azokat. A második hely, a 2. Timóteus 3-ból, itt valószínűleg nem fogom felolvasni az egész szövegtartalmat, csak az elejét és aztán a 8. verset. Azt azonban tudnod kell, hogy az utolsó napokban veszedelmes idők vagy állapotok következnek be, mert abban az időben az emberek önzőek, pénzsóvárok, hivalkodók és gőgösek lesznek, rabjai a gúnynak, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, istentelenek. Szeretet és hűség nélküliek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, minden jónak ellenségei. És ez így folytatódik és folytatódik, egészen a könnyelműségig és az önteltségig, és így tovább. Aztán jön a 8. vers. Éppen úgy, ahogy egykor Janesz és Jambresz ellent mondtak és fellázadtak Mózes ellen, úgy ezek is fellépnek az igazság ellen, emberek, akiknek elméje zavaros, vagy szétzilált, és a hit szempontjából megbízhatatlanok. Nos, mi éppen ebben a korszakban élünk, amelyben ezek a dolgok lejátszódnak. Közvetlenül a következő fejezetben, a 2 Timótós 4. fejezetében találjuk a figyelmeztetést, amely számomra személyesen a legjelentősebb az összes figyelmeztetések közül, amelyek valaha meglettek adva, és a Szentírásban szerepelnek, mert Marseille-ben személyesen parancsba kaptam, hogy olvassam el. Soha nem fogom elfelejteni azt a napot. Bariel testvérrel voltam Marseille-ben, és az összejöveteleket tartottuk néhány évvel ezelőtt. És ott első alkalommal kérdeztek meg testvérek a hét mennydörgésről. Akkor nem tudtam erről semmit, és ma sem tudok róla semmit, csak az álláspontommal vagyok tisztában, ami ezt a témát illeti. Ám akárhogy is legyen, nagyon elszomorodtam, mert ez volt az első alkalom, hogy nem tudtam megválaszolni egy kérdést, és bementem egy nagyon kicsi szobámba. Szép kis szoba volt, de talán csak 9 négyzetméter. Nagyon kicsi, és ráadásul nagyon hideg. Csak hogy másnap reggel egy hangos hangra ébredtem meg, és az Úr hangja mindig fent jobbról jön, soha nem közvetlenül elölről, soha nem balról, mindig fent jobbról. És az Úr hangja teljes erővel így szól: kelj fel, és olvasd el a 2 Timós 4. fejezetét. Nem hangsúlyozom olyan erőteljesen, mint ahogy az Úr hangsúlyozta a beszédében. Minden szót tisztán kiejtett, olyan tisztán, ahogy csak lehetett. Csak egy pillanatig haboztam, mert nem tudtam pontosan, hogy öltözzek-e fel, vagy sem, és így tovább, ahogy általában szokott lenni, és a hang másodszor is megszólalt, de ezúttal erőteljesebben és egy közvetlen utasítással. Állj fel, és olvasd el a 2 Timótós 4-et. Meg is tettem. Elolvastam az első verstől az 5-ig. Aztán az első versnél újra elkezdtem olvasni, és eljutottam a 2. versig. Megesketlek téged, Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki egyszer ítélni fogja az élőket és a holtakat, és az ő megjelenése és az ő király uralmakor. Hirdesd az ígét, lépj fel azzal, függetlenül attól, hogy alkalmas vagy alkalmatlan a megjelenésed, rábizonyítva, rendre utasítva, figyelmeztetve minden szükséges erőfeszítés bevetésével, hosszú tűrés és tanítással. Előzőleg már olvastam azt a részt, hogy eljönnek olyan idők, amikor az emberek hátat fordítanak az egészséges tanításnak, és így tovább. Amikor ezt olvastam, tudtam, hogy a hét mennydörgésről soha nem lehet prédikálni, mert azok nem szerepelnek Isten ígéjeként a Szentírásban. Jánosnak egyértelműen meg lett mondva: ne írd le, hanem pecsételd el, amit a hét mennydörgés mondott. Eljöhetne egy angyal a mennyből, és ha azt mondaná nekem, nekem megvan a hét mennydörgés titka, én, anélkül, hogy nagy képű lennék, azt mondanám neki: menj vissza oda, honnan jöttél. Senki sem tudja elképzelni, milyen bizonyosság árad Istenből az ember szívébe ilyen pillanatokban. Ez már nem a gondolkodás eredménye, hanem valóban Isten műve. És ez az, ami ott is megtörtént. Éppen ezért az én kötelességem mindig is az volt, és mindvégig az maradt, hogy hirdessem az ígét. És azt, amit közhírré teszünk, az visszaigazolt kell legyen az ígében. Ugyanakkor, amint ma este látni fogjuk, a Szentírásban vannak bizonyos leírások, vannak bizonyos szimbólumok, vannak bizonyos képek, és ennél fogva tisztában kell lennünk a szellemi jelentőséggel, hogy megértsük, miről is van szó tulajdonképpen. Lukács 24-jel szeretném kezdeni. A testvérünk elmondta már itt ma előről, amikor látta, hogy a zsidók felszállnak a repülőgépre, az jutott az eszébe, hogy össze lesznek gyűjtve, és hazatérnek. A Lukács 21-24-ben ez áll. Lukács 21-24. vers. És elesnek a kart éle által, és fogságba hurcolják őket minden pogány nemzetek közzé, és Jeruzsálemet lábbal fogják taposni a pogányok, amíg a pogányok ideje le nem jár. Így mondta meg a mi Urunk maga. Már most, ami a földi viszonyokat illeti, úgy útalással lehet bizonyos dolgokra, útalással lehet lenni bizonyos dolgokra, például Lukács 21:20-ban ez áll, amikor pedig látjátok, hogy Jeruzsálemet hadseregek ostromolják, vagy veszik körül, akkor ismerjétek fel ebből, hogy közeledik a pusztulása. Akkor a Júdában élő hívők meneküljenek a hegyekbe, a város lakói vándoroljanak el, és a vidéken élők ne menjenek be a városba. Nem is akarok tovább olvasni, csak egy pontot szeretnék kiemelni. Az Úr bizonyos fejleményeket előre bejelentett, és ha azok bekövetkeznek, ha ez megtörténik, akkor a Júdeában élő hívők meneküljenek a hegyekbe. És aki elolvasta a történelmet, az tudja, Józsefusz leírta, hogy amikor a rómaiak Titus vezetésével 68-ban ostrom alá vették Jeruzsálemet, a hívők elmenekültek mind. És egyetlen hívő sem halt meg, csak a hitetlenek estek áldozatul az ítéletnek. A hívők tudták, abban a pillanatban, amikor Jeruzsálemet ostrom alá veszik, a város pusztulása elkerülhetetlen. És hittek az Úrnak, és ezt jelnek vették, és íme így segítve lett a helyzetükön. A végidőről valóban sok leírásunk van. A Máté 24. fejezetétől egészen a jelenésekig. Háborúk, csatakiáltások, éhínségek, mindenféle katasztrófákról kapunk beszámolásokat. Csodák és jelek fognak történni a napon, a holdon és a csillagokon, sok minden fog történni. Majd azt ír a Pál apostol az első tesalónikai levelében nagyon világosan, első Tesalónika 5. fejezet, itt a következőket mondja aztán. Ami pedig az időt és az órát illeti, első Tesalónika 5. első versétől. Ami pedig az időt és az órát illeti, szeretett testvéreim, efelől semmi írásos felvilágosításra nincs szükségetek, hiszen ti magatok is pontosan tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint az éjszakai tolvaj. És most jön a jel. Amikor azt fogják mondani, most már béke és biztonság uralkodik, éppen akkor fogja őket meglepni a hirtelen pusztulás, mint a vajudó asszonyt a fájások, és bizonyára nem fognak megmenekülni. Nem akkor, amikor háborúk és csatakiáltások zajlanak, hanem amikor beindítják a béke fázisát, amikor a hatalmi blokkok kezdenek felbomlani, és amikor az utolsó formáció úgy valósul meg, ahogyan az Isten igéjében, azaz egy egészként újra a szemünk elé tárul. Ha már itt élünk ezen a kontinensen, amely a proféciában a legnagyobb jelentőségű, akkor mi a jelentősége Kínának? Mi a jelentősége más kontinenseknek vagy országoknak? Mi abban a szerencsétlen vagy szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt élhetünk, ahol a történelem nagy része, amely a megváltás történetéhez kapcsolódik, lejátszódik. És hamarosan látni fogjuk, hogy ennek a fejlődésnek a kellős közepén vagyunk, amely a Szentírásban meg lett jövendőlve. Szeretnék még egy idézetet felolvasni az Ésajás 21. fejezetéből, hogy megmutassam nekünk, hogy Isten mindig tájékoztatta az ő népét, és ezen nem fog változni semmi egészen a végig. Ézsás 21, a 11. verstől és a 11. és 12. verset. Kijelentés, ami dumát illeti, Szeírból így kiáltanak hozzám. Őrszem, hány óra van az éjszakában? Őrszem, hány óra van az éjszakában? Az őr így felel. A reggel közeledik, de még éjszaka van. Ha többet akartok tudni, gyertek vissza máskor, újra, és kérdezzetek meg. Nos, úgy van, hogy többet akarunk tudni, többet szeretnénk tudni, és most jövünk, és kérdezzük az Urat. És adja meg ő nekünk a választ a Szentírásból. A Rómaiakhoz írt levél 9. fejezetből szeretném felolvasni a 28. verset. Jó, Róma 9, 28. vers. Hogy a testvéreink könnyedén fordítani tudjanak, nem fogok sietni annyira. Rómaiakhoz írt levél 9. fejezet, a 28. vers. Mert az ő szavát beteljesíti az Úr azáltal, hogy a folyamatban lévő dolgokat kétségtelenül egymás után, csapásról csapásra véghez viszi ezen a földön. Őrszem, milyen késő van már az éjszakában. Őrszem, milyen messzire jutottunk, milyen mértékben valósultak már meg a prófétai szavak szerint a fejlődések. Hol tartunk most, és mi fog történni a közeljövőben? Talán valaki azt fogja mondani, elég nekünk, ha kegyelemből üdvözülünk. De akkor miért vette Isten a fáradtságot magának, hogy megmutassa Jánosnak a Pátmos szigetén az eljövendő dolgokat kinyilatkoztatások által? Miért lett leírva a Jelenések 22 fejezete? Nos, mert szükség volt rájuk. Információra volt szükségünk. Miért lett leírva Dániel próféta 12 fejezete? Isteni információra volt szükségünk, és amikor eljön az idő, akkor felismerjük abból, hogy hol is tartunk. Szeretnék tovább olvasni az Ézsás 14. fejezetéből, Ézsás 14. fejezete mégpedig Izrael népét illetően. Néhányszor hallottam Branham testvért mondani, ha tudni akarjátok, mennyi az idő, nézzetek az órára. Ha tudni akarjátok, milyen nap van a hétben, nézzétek meg a naptárt. De ha tudni akarjátok, milyen messze jutottunk az időben, tekintsetek Izrael népére. És azt hiszem, jól tesszük, ha komolyan vesszük azokat a jeleket, amelyeket az Úr megadott nekünk, megszívleljük, látjuk őket, és azok alapján orientálódunk. Ézsás 14. fejezet, az első és a második vers. Mert az Úr megkönyörül Jákóbon, és újra kiválasztja Izrael népét, és hazájukban nyugalmat szerez nekik. Ennél fogva az idegenek csatlakoznak hozzájuk, és a Jákob házához társulnak. És most ők veszik a népeket, és elviszik őket a saját területükre, és Izrael háza szolgákat és szolgálókat szerez magának az Úr föld területén. Úgyhogy ők, azok, akiktől előzőleg rabságban lettek tartva, most ők tartják azokat rabságban, és uralkodnak korábbi elnyomóik felett. Ebben az összefüggésben fontos, hogy Isten újra kiválasztja Izraelt, az ő népét, és visszahozza, vagy visszavezeti őket. És ezt az utolsó utazáson során is világosan láttuk, valószínűleg ez volt a 9. alkalom, hogy Izraelben jártam, és Isten rendkívüli módon megáldotta ezt az országot és ezt a népet. Láthatóan megáldotta, és mi nagyon örülünk ennek. A Lukács 21-ben már olvastunk erről, de szeretnék még néhány verset hozzáfűzni ahhoz. Lukács 21, és pedig a 29. és a 30. vers. Akkor mondott nekik még egy példázatot. Vegyétek tekintetbe a fügefát és az összes többi fát. Mihelyt kihajtanak, felismeritek, amennyiben látjátok magatoktól is, hogy a nyár most már közel van. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindez bekövetkezik, ismerjétek fel, hogy közel van az Isten országa. Igazság szeretetből mondom nektek, ez a nemzedék nem múlik el, amíg mindez meg nem történik. Az ég és a föld el fog múlni, de az én szavaim soha nem múlnak el. Hadd központosítsuk ma gondolatainkat erre a szövegtartalomra, a fügefára és az összes többi fák. Tehát nem csak a fügefára, hanem minden más fára is. Nem csak Izrael népére, hanem minden más nép is függetlené válik, fellázad, lerázza az igát a nyakáról, és elnyerje a függetlenségét. Ismerek egy nagyon jó barátomat Angliában. Ő haragszik a németekre, mert a második világháború által a brit birodalom összeomlott. Nos, én nem tehetek róla, hogy így alakultak a dolgok. De a második világháború óta olyan dolgok történtek a fejlődés során, amelyeket egyszerűen meg kell figyelnünk, mert a végidő közeledik, és az utóbbi hónapokban nagyon gyors ütemben halad előre. A második világháború után nem csak Izrael népe vált függetlené, hanem egész Ázsia és Afrika is. Akár francia, akár angol uralom alatt álltak, minden nép függetlené vált. Nekünk szerencsénk volt, hogy már az első világháborúban visszaadtuk gyarmatainkat. Éppen ezért ma jobb helyzetben vagyunk, mint a többiek, de ezt ne keverjük most a politikával. Mi történt? Közvetlenül a 40-es, 50-es években még sok országot ismerek, amikor még nem voltak függetlenek, és ismerem őket azután is. Minden megváltozott, minden kirügyezett. Ha a fügefa és az összes többi fa, olvassátok el Hózsás 9:10-et. Ott áll írva, hogy Isten Izrael népét a sivatagban a fügefa gyümölcseként találta meg. Izrael szimbóluma. De most nem csak a fügefáról van szó, hanem az összes többi fáról is. Közvetlenül a II. Világháború után elindult egy hullám, amelynek során minden nép elszakadt a gyámságtól és az uralomtól. És mit tapasztalunk mostanában, az elmúlt hónapokban? Egy új hullám. Az emberek lerázzák az igát magukról, és szabadon szeretnének dönteni. Megszabadulni az elnyomás alól és a felügyelet alól. Ami az elmúlt 5 évben, mióta Gorbacsov átvette a hatalmat, kialakult, az elmúlt hónapokban gyümölcsét hozta vagy tette nyilvánvalóvá. Egész Kelet-Európa fellázadt, kirügyezett, letörte az igát és elnyerte a neki járó szabadságot. Ebben is a Szentírás beteljesülését látjuk, és még sok minden fog következni ezután, ha lesz rá elég idő. Valószínűleg közelebb vagyunk a véghez, mint mindannyian gondolnánk. És egyikünk sem tudja megmondani, hogy ez évekig vagy hónapokig fog tartani, de egy dolgot bizonyossággal állíthatunk, hogy beléptünk a végidő utolsó szakaszába. És én hiszem, hogy Isten gyermekeiként jogunk van odafigyelni az idők jeleire és a zajló fejleményekre, hogy aztán felismerjük erről, milyen késő van a világ óráján. Ma nem fogtok neheztelni rám, ugye, ha felolvasok 2 részletet, 2 különböző prédikációból, amelyeket Branham testvér tartott, aki 1933-ban számos látomást kapott, különösen a 7 látomást. Látta, hogy Mussolini hatalomra fog jönni Olaszországban, látta, hogy Hitler hatalomra fog kerülni Németországba, látta a Siegfried vonalnak nevezett nyugati fal felépítését, és neki, mint amerikai állampolgárnak, alacsony iskolai végzettséggel, ez egy nagy teljesítmény lett volna, ha földrajzilag olyan jól kiismerte volna magát a világon. Mert az általános amerikai alig vagy egyáltalán nem ismeri Európát. Amerika önmagában is elég nagy, és mindenkinek elég dolga van azzal, hogy ezt megismerje. De ő nagy pontossággal előre kijelentette, hogy mi fog jönni. Azt is látta, hogy Amerika belekeveredik a háborúba, és hogy végeredményben a győzelem nem a mi oldalunkon lesz, hanem a másik oldalon. Ezt is látta. De ez még nem volt minden. Aztán látomásban látott egy nőt, egy gyönyörű nőt, fejedelmi ruhában öltözve, trónon ülve. És egy hang azt mondja neki, a szíve szerint kegyetlen vagy könyörtelen, kívülről pompa és szépség, de a szívében kegyetlen. És most kérem, hogy ezt is jól értsétek meg. A megjegyzést, amit most teszek, egyszerűen meg kell tennem. Kérem az itt jelenlévőket és mindazokat, akik ezeket a hangfelvételeket, vagy ezeket a prédikációkat hallgatni fogják. Ha a kommunizmusról vagy a katolicizmusról beszélünk, akkor nem az embereket, hanem a rendszert magát értjük alatta, nem az embereket. Hiszen az emberek maguk is szenvednek alatta. Értitek ezt? De Branham testvér 1961. augusztus 6-án a következőket mondta. Én nem voltam Németország ellen, és hanem a nemzetszocializmus ellen voltam. Én nem voltam Olaszország ellen. Én a fasizmus ellen voltam. És ne feledjétek, abban az időben egy más jövendőlést adtam, és sokan közületek akik idősebbek, emlékeztek rá. Azt mondtam, hogy most már három izmus tűnik ki különösen, amelyek fenntartják magukat a világban, a fasizmus, a nemzetszocializmus és a kommunizmus. Az angolból olvasok. És azt mondtam, hogy ezek mind a kommunizmusba fognak torkollani. Aztán megismételtettem mindannyiótokkal, fordítsátok a figyelmeteket Oroszországra. Ti emlékeztek rá. Fordítsátok figyelmeteket Oroszországra, mert minden a kommunizmusba fog torkollani. És a végén, azután minden a katolicizmusba fog torkollani. Ne feledjétek, gondoljatok arra, hogy a végidőben minden a katolicizmusba fog torkollani. Nekünk már megvolt minden, mindannyian tudjuk, és kilátta ezekben a napokban a színes választási plakátokat a hirdető tábláinkon. Olvastátok a címsort, a szocializmus elmúlik, mi vagyunk azok, akik jövünk. A plakátok 2 méter magasságon vannak, és 1 méter szélesek, mindenki jól láthatja őket. A szocializmus elmúlik, mi vagyunk azok, akik jövünk. Kik ezek a mi? Miről is van szó? És ti most azt is mondhatjátok, Frank testvér, ma politikai előadást tartasz? Nem, nem tartok, különben politikus lettem volna, de ez nem illik hozzám. Olvassuk még egy kicsit többet. A Branham testvér 1962. március 19-én tartott prédikációjából. Bekövetkezik egy oktatási esőzés, mi legyen ez? A vetőmag beültetése vagy elültetése a földbe. Mi ez? Mi történik ennél fogva? Megállapítjuk, hogy egy oktatási esőzés bekövetkezett. A baptistáknak az volt a céljuk, hogy 1944-ben 1 millióval több gyülekezeti taguk legyen. Billy Graham nagyszerű ébredései, nagyszerű evangélisták voltak. Nézzétek meg, mire volt képes. Nézzétek meg Oral Roberts-et és a pünkösdistákat. A tanítások esője lezúdult. Nemzeti tanítások esője következett. A kommunizmust minden nemzetbe elvetették ugyanaz emberek közé, Róma ébredése is bekövetkezett. Tudjátok, mi történik, amikor visszaadják Berlin nyugati, illetve annak keleti részét? Ez el fogja intézni a kommunizmust. Ez pontosan ugyanabba az állapotba juttatja a római birodalmat, mint ami ebben volt a Jézus idején vagy napjaiban. Bizonyára így lesz, tökéletesen. Hallottátok? Ti testvérek a Német Demokratikus Köztársaságból, amennyire én emlékszem, a falat 1961. augusztus 13-án húzták fel, és itt ez a kijelentés 1962. március 19-én. Branham testvér azt mondja, tudjátok, mi történik, amikor visszaadják Berliti nyugati, illetve annak keleti részét? Miért is érdekelte volna őt Berlin különösképpen, hiszen mégiscsak elég messze lakik onnan? De kimondta ezt a kijelentést, és mi hálásak vagyunk neki, hogy kimondta. Amennyiben Berlin keleti részét visszaadják, az a kommunizmust el fogja intézni. Nézzetek ma Kelet-Európa fele. A dolog le van zárva. Az emberek megváltoztatják az országuk nevét, nem akarnak többé hallani sem a szocializmusról is, mindarról, ami azzal kapcsolatos. Miért történik mindez? Azért, hogy beteljesüljön, amit Isten ígéje megjövendőlt, és amit Branham testvér hangsúlyozott, hogy minden Róma uralma alá fog kerülni. Ma este még felolvasok nektek néhány bibliai idézetet, hogy tudjátok, mi a helyzet. És valóban úgy gondolom, hogy éppen most szükséges átlátni a dolgokat. És hallgassatok ide. Ha valaki azt mondja nektek, hogy nem kell tudnunk ezeket a prófétai dolgokat az üdvösségünkre nézve, hallgassátok meg, mit mond Isten ígéje. Például, ha valaki elfogadja a fenevad bélyegét vagy jelét, örökké gyötörve lesz Isten színe előtt. Mindazonáltal, ha nem tudjuk, mi a helyzet, akkor belecsúszhatunk, és zűrzavart okozhatunk, zenélhetünk, és minden, ami ezzel jár, és azt sem tudjuk, hogy már is belekerültünk abba a helyzetbe, amelybe egyáltalán nem akartunk belekeveredni. Aszerint, amit Dániel próféta látott, létezik valóban a Római Birodalom egészen a végéig. A végéig fenn fog állani. És szeretnék különösen a Dániel 7-ből olvasni, hogy egy kicsit felkészüljünk a jelenések 13. és 17. fejezetére. Dániel 7. Hiszen azt tudjátok, hogy Dániel prófétának látomásai voltak. Dániel 7, a harmadik vers. Talán már a második verset is elolvassuk. Én, Dániel, egy arcképet láttam az éjszakai látomásomban, és láttam, hogy az ég négy szele felkavarja a nagy tengert. Ekkor négy hatalmas állat emelkedett ki a tengerből, mindegyik különbözött a másiktól. Hetedik vers. Erre felhirtelen megjelent előttem az éjszakai látomásomban egy negyedik állat, vagy fenevad, rettenetes és félelmetes, rendkívülien erős, hatalmas vasfogai voltak, felfalta, összetörte, vagy szézúzott, és lábaival eltaposott mindent, ami megmaradt. Egészen másképp nézett ki, mint az összes előző állat, vagy fenevad, és még 10 szarva is volt. Kérlek, jegyezzétek meg ezt a 10 szarvat, és aztán tovább olvashatjátok a vakmerő elbizakodott beszédeket, amik elhangzottak, és így tovább. Most felolvasom a 17. verset. Ama négy hatalmas állat, négy királyságot jelent, négy királyt jelent, akik a földön fognak felemelkedni. De a magasságos szentjei kapják meg az uralkodást, és örökkön-örökké birtokolni fogják az uralmat, igenis az örökké valóságok örökké valóságáig. Itt nem akarunk erre közelebbről kitérni, de itt az eon szó kifejezésnek kellene állnia, egyik eonból a másikba, hiszen az örökké valóság soha nem kezdődött el, és soha nem is érhet véget, és nem is osztható fel. Olvassuk tovább a Dániel 7-ből a 23. verset. Így tehát a következő tájékoztatást adta nekem. A negyedik állat egy negyedik birodalmat jelent, amely itt a földön lesz. Előzőleg négy király volt a négy állattal, most négy birodalom van. Kérem, fordítsatok nagy figyelmet erre. Így tehát a következő tájékoztatást adta nekem. A negyedik állat egy negyedik birodalmat jelent, amely itt lesz a Földön, és különbözik minden más birodalomtól. Az egész Földet felfalja, eltapossa és szétmorzsolja. Ti tovább is olvashatjátok, és aki tovább olvas, észreveszi, hogy a negyedik állat és az azt követő leírás közvetlenül kapcsolódik az ezeréves birodalomhoz. Mert így van írva itt a 27. versben. Rögtön azután a királyság és az uralom és a hatalom az egész ég vagy menny alatti királyságok felett a magasságos vagy felséges szent népének lesz odaítélve, az ő királyságának fennállási ideje örökkévaló lesz, és minden másik hatalom neki fog szolgálni, és aláveti magát neki. Elolvashatjátok a történelemben, hogy a római birodalom kezdetét vette, mi is volt, valószínűleg Krisztus előtt 31-ben, és ez az utolsó, és ez a végéig fennmaradt. Még egy év sem telt el, amikor Kohl kancellár és François Mitterrand Aachen koronázási termében voltak együtt. Én hallottam a beszédüket. Mindketten azt mondták, hogy a szülőföldi apátságok Európájának helyreállításáról van szó. Szép megfogalmazás. Egyébként ugyanazt a megfogalmazást hallani mindenhol. Még egy egységes Európáról is, amely az Atlanti-óceántól az Urálig terjed. Nos, miről is van szó most? Ki uralkodik most? Franciaország, Oroszország, Németország? Hol van hát a hatalom? Hol hozzák meg a világot meghatározó politikai döntéseket? Ki tudja? Kérem, Róma van mondva. Igen, ez a kifejezés egy kicsit túl nagyszabású. Rómában létezik 7 hegy, és egy kicsivel félreesőbb rész. Ez a Vatikán. Pontosan a múlt héten a pápa is Arafát. Egy képen, itt a fotón. És a beszélgetés arról szólt, hogy a Közel-Keleten hogyan kell kezelni az izrael nép és a palesztinok ügyeit. Már is bejelentették, a litván férfi azt mondta, hogy a pápát fogja közvetítőként felhívni, ő legyen az, aki meghozza a döntéseket. A Camp David-i megállapodás a Vatikánban lett megtárgyalva. Ezt egy olyan embertől hallottam, aki 100%-ig biztos benne. A politikát ma nem mindenhol csinálják, csak mindenhol végrehajtják. Egy egészen központi helyen keletkezik a politika. Nem Gorbacsov mondta-e, mi is volt, néhány nappal ezelőtt a múlt héten az ő beszédében, úgy tűnik nekem, mintha az egész világot megérintette volna egy varázspálca. Olyan fejlemények következtek be, amelyekre senki sem számított, és ezek a fejlemények átkázolnak a politikusokon. Nekik gondoskodniuk kell arról, hogy lépést tartsanak egyáltalán, mert most minden ilyen sebességgel történik. Nem is szabad megmutatni az összes fotókat itt. Különösen lenyűgözött ez a fotó, benyomással volt rám, biztosan minden bankfiókban beszerezhetitek. Ezt az ECO 94-92-nek nevezték akkor. Aki csak egy kicsit is ért a politikához, az tudja, hogy az ECO az European Currency Unit rövidítése, és ez a számítási egység, amely az EG Európai Közösség tagjai ügyleteiket bonyolítják. Nem dollár alapon, nem német márkában, hanem ECO-ban számolnak. És itt a Német Szövetségi Köztársaságban arany és ezüst érmet vernek. De ez még nem is lenne olyan vészes. De tudjátok, mit látok itt magam előtt? Az egyik érmen a szajha, a paráznát, az állaton, a másik oldalon pedig a sas. A szajha, a parázna, a fenevadon, ezt ki fogjuk tenni a vitrínben, hogy holnap mindannyian láthassátok, és a hátoldalon a sas, mind az arany, mind az ezüst érmen. Felfogtátok-e a dolgokat, a fejleményeket? Hamarosan fel fogom olvasni a Bibliából, hogy a szajha a fenevadon lovagol. Még azok az emberek is, akik nem ismerik Istent és Isten ígéjét sem, belelettek vonva ebből a végidőből a fejleményekbe. És az, hogy ma kol vagy kol fej van hatalmon, nem számít. Magyarul káposztát jelent. A fejlemények határozzák meg a helyzetet, nem a politikusok. És ezt egyszerűen látnunk kell, hogy a dolgok alakulnak. És igen, gyorsabban haladnak, mint gondolnánk. 1948-ban, amikor a Reichsmarkot felváltotta a német márka, valóban elmentem én is, hogy átvegyem a 40 márkámat. A háztartás főnök 60 márkát kapott, az összes többiek 40-et. És már akkor, 1948-ban, az 5 markosban kegyen már a szajha volt látható az állaton. És ez ebben az országban történt, már akkor, ahol most vagyunk, 1948-ban. Aztán jött egy csendes időszak, és most hirtelen ennek a generációnak a végén újra felbukkannak ugyanazok a gondolatok, mint amelyek már akkor is voltak, és újra megjelennek ugyanazok a szimbólumok. Szeretném, ha ezt is tudnátok. Branham testvér valóban látta a végidőt látomásokban. És figyelmeztetés lettek adva, akár a Szentírásban, akár azáltal, hogy felhívták a figyelmünket arra, hogy milyen fejlemények lesznek ezek most. És csak remélem, hogy mindannyian látjuk, és meg is értjük ezt. A hét pecsét felnyitása előtt, ezt mindannyian tudjátok, megjelent ez a fényfelhő az égen. És a hét angyal Branham testvér balról jobbra számolja őket, közvetlenül vele szemben álltak. És azt mondja, annak, aki a bal oldalon felül állt, több jelentőséget tulajdonítottam, mint a másik hatnak. És a hetedik volt az, aki szólt hozzá. Pontosan leírta őket. És akkor valóban bele lett véve ebbe a fényfelhőbe, és az lett neki mondva. Térj vissza Jeffersonville-be, mert eljött az ideje annak, hogy a hét pecsét meg legyen nyitva. Ha valaki elolvassa a Hét pecsét című könyvet, talán elsőre nem sokat lát, nem sokat hall. De ha Isten szelleme megnyitja előttünk a megértést, aztán valahol megtaláljuk a lényeget is, és szívből hálát is fogunk adni Istennek érte. A szellemi megértéssel meg kell legyünk ajándékozva minden témát illetően. Ma este magammal hoztam a Life magazint is. Itt a 100 valamelyik oldalon feltüntették a fényfelhőről készült képet is, és az egész világ tudomást szerzett róla. Természetesen egy ilyesfajta magazinban, ilyen papírminőség mellett nem lehet sokat kezdeni vele. De itt ez áll. In the high cloud, ring of mystery. Magas felhő, a rejtély gyűrűje. Ők nem tudták megmagyarázni. Ott volt egy Isten embere, akit az Úr előre tájékoztatott már arról, hogy mi fog történni, és valóban meg is történt. Hadd menjünk a Jelenések 13. fejezetéhez, és kérjük együtt Istent, hogy kegyelemből adjon nekünk szellemi megértést. Jelenések 13. fejezet az első verstől. Akkor láttam, amint a tengerből. Emlékeztek, mit látott Dániel? Látta, hogy a tenger felkavarodott, igaz? És négy állat jött ki belőle. János ugyanazt látja. Akkor láttam, hogy a tengerből feljött egy állat, amelynek 10 szarva és 7 feje volt, és a szarvain 10 királyi korona volt, a fején pedig Isten káromló nevek. Az állat, vagy a fenevad, amelyet láttam, hasonlított egy párducra, de a lába olyan volt, mint a medvéjé, és a szája olyan, mint az oroszlán torka. És most hallgassátok meg, mi áll itt. A sárkány aztán átadta neki az erejét, és a trónját, és a nagy hatalmát. Ez nem tetszik nekem, de így van. Most képzeljétek el, ha az utolsó világhatalom, ha ez az utolsó világhatalom, ennek az utolsó fenevadnak, ennek a római birodalomnak, az öreg sárkány, a sátán maga át fogja adni a trónját és a hatalmát, akkor elképzelhetitek, mi fog történni. Tudjátok, mi történik akkor? Elolvasom még egyszer a verset, a második vers második felétől. A sárkány aztán átadta neki az erejét és a trónját és a nagy hatalmát, és ehhez az egyik fejét, amely mintha megölték volna, de a halálos sebe meggyógyult. Akkor az egész föld csodálattal vagy bámulattal nézett az állatra, és imádták a sárkányt, mert hatalmat adott az állatnak, és imádták az állatot, és azt mondták, ki hasonlítható az állathoz, vagy fenevadhoz, és ki tudja felvenni vele a harcot. Aztán folytatódik a dolog azzal a férfival, aki ezt az ügyet vezeti, vagy annak elöljárója. Mi a lényeg számunkra most, amikor ezt a szövegtartalmat olvassuk? A végidő. Már nem négy fenevad, egy fenevad emelkedik ki a tengerből. Ennek a fenevadnak az egyik feje halálos sebet kapott, de meggyógyult, és az egész világ elcsodálkozott rajta. Szeretteim, aki egy kicsit ismeri a történelmet, én sem ismerem jól, csak egy kicsit, de a pogány Rómából keletkezett a pápai Róma, és aztán hullámvölgyek következtek. De az, ami most zajlik, nevezetesen a vallási, politikai és gazdasági hatalom olyan összpontosítása, ahogyan most összpontosul, erre még soha nem volt példa itt ezen a földön. Hamarosan elfelejthetjük az Egyesült Államokat és a dollárt is. Aztán az Egyesült Európa lesz a központi hatalom és erő. És most észrevettétek-e már ezt a Német Demokratikus Köztársaságban? A külügyminiszter egy lelkész, a másik talán egy pap, a harmadik egy jezsuita. Mit tudunk mi erről? Minden esetre mindenhol a megfelelő emberek kerülnek hatalomra, akiknek meg kell tenniük azt a feladatot, ami a prófétai szó szerint most kell megtörténnie. És itt van az az ország, amely meg volt osztva, amint tudjátok, minden dolognak szüksége van vezetőkre, fejre, és mi még soha nem voltunk rossz vezetők vagy fejek, de az egyik fej halálos sebet kapott. A kelet és nyugat közötti elválasztás, megosztottság egészen közel volt. Milyen messze van Wittenberg a demarkációs vonaltól, ahol az 95 tézist a kastélytemplomra szögezték, és ahol a reformáció átélte az áttörését. Voltak éppen nem is szeretnék tovább kitérni ezekre a dolgokra, de Isten nagy erőfeszítéséket tett, hogy egy új kezdetet hozzon létre, és ez valóban fenségesen be is következett. A reformáció elterjedt egészen Genfig és Grácig. Genfen a német sas lett a város címerének szimbóluma, Grázban pedig a reformáció visszaszorult. 30 000 ember menekült a Salzburgi tartományból Schlesiába és Nyugat-Poroszországba. Az ország ismét feketévé vált. De most békés eszközökkel történik ugyanaz a folyamat. A pápa Genfbe ment az ökuménikus találkozóra, és azt mondta, én vagyok a keresztény egyház főképviselője, és senki sem ellenezte. Az egész keresztény világban egy olyan elvakultság van, egy olyan hitehagyás, az emberek már nem látják azt sem, hova tartanak. És amikor hallottam, hogy Billy Graham most már harmadszor járt a pápánál, megszorult a szívem. Hiszen ezek olyan emberek, akiknek megvolt a lehetőségük, hogy Isten mellett döntsenek. De ők a népszerűséget választották ehelyett. Az Úrnak azonban van egy népe, amely külön kell legyen választva. És ha mi kell adjuk ezt a felszólítást a külön válásra, akkor előbb nekünk magunknak kell külön válnunk. Most is látjuk a világegyház testületi tanácsát. Két dolog van, a természetes és a szellemi világban is, az állat és az állat képe. Létezik két dolog, nem csak egy, hanem kettő. De a második gondoskodik arról, hogy a Föld minden lakója tisztelje az első állatot vagy fenevadot. Gondoskodniuk kell arról, hogy az eredeti dolog elérje a fennhatóságát újra. Olvasok most a Jelenések 13. fejezetének 15. versétől. Igen, előtte a 14. versben talán még ez áll. És elcsábítja a Föld lakóit a csodás jelekkel, amelyeket a neki adott ajándék révén a fenevad szeme láttára véghez visz, azáltal, hogy rábeszéli a Föld lakóit, hogy készítsenek képet a karddal megsebesített és újra felélett állatról. Az is megadatott neki, hogy életet adjon a fenevad képének, úgy, hogy a fenevad képe még beszélt is, és elérte, hogy mindenkit megöljenek, akik nem imádták a fenevad képét. Olvashattok még tovább, de én itt megállok. Két dolgot kell szem előtt tartanunk. Egyrészt a vallási területet, aztán a politikai területet, és mindkettő együtt működik, és átveszi az egész hatalmat. Ahogyan egyszer megvan a római egyház, aztán pedig a római egyház ellentéte a világegyház testületi tanácsával, amely pontosan 310 egyházat egyesít most ez idő szerint, amelyek azonban elismerik a pápa hatalmát, csak nem mindent, amit tesz. Minden esetre hiányzik az ellentmondás náluk. Látjuk, hogy ezek a dolgok is olyan fejleményeknek indultak, amelyekből már nincs visszaút. Folyton felmerül a kérdés, vajon tényleg olyan fontos-e hallani az ígét ez időt illetően? Még egyszer elmondom. Sokan csak akkor fogják megérteni, amikor az Úrnál lesznek, hogy milyen jelentősége volt a szellem által adott isteni kinyilatkoztatásoknak a mikorunkra nézve. Legyetek egyszer őszinték, megtudtátok-e volna különböztetni a dolgokat, tudtam-e volna én ma, mi ez vagy amaz, ha Isten nem küldte volna el az ő szolgát és prófétáját, és nem állította volna prófétai ígét a gyertyatartóra? És erről is beszélt, amikor a kelet és a nyugat összejön. Közvetlenül azután, hogy Hruscsov levetette a cipőjét, és azzal az ENSZ közgyűlésén New Yorkban az asztalra csapott, Branham testvér prédikációt tartott azután, és azt mondta, hogy a kelet és a nyugat össze fog jönni. Most pedig látjuk, és ismét felmerül a kérdés, ki határozta ezt így meg? Vajon Gorbacsov tudta-e, mit csinál, amikor 1985-ben hatalomra került? Nem, de ő kezdeményezte el a dolgokat. Most pedig mások aratják le a gyümölcsét annak, amit ő elvetett. De ez a fejlemény szükséges volt, és láttátok, ki él a lehetőséggel, ki a testvérte most voltál éppen Romániában. Hány püspököt nevezett ott ki a pápa? 12-t? Mindenhol jelen van, úton van, legyen ez a politika területen, gazdasági vagy vallási területen, csak egy hang van, amelyre mindannyian hallgatnak. És a Jelenések 17. fejezetében ez áll, hogy ez a város, amely uralkodik a föld királyai felett. Felolvasom a Jelenések 17. fejezetének első versétől. Akkor a hét angyal egyike, tehát a hét angyal egyike, akinél a hét tál volt, odajött hozzám, és így szólt hozzám. Gyere, meg akarom mutatni neked a nagy parázna vagy bujálkodó fölött tartott ítéletet, akinek sok víz mellett van a székhelye. A vizekről előzőleg olvastunk, a fenevad a vizekből jön elő. Mit jelentenek a vizek bibliai értelemben, a próféta értelemben, Jelenések 17-15? Aztán így folytatta. A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna vagy a bujálkodó trónol, népek és sokaságok, népek és nyelvek. Nem egy bizonyos ország, hanem az egész kontinens országai beletartoznak ide. És minden népnek át kell adnia hatalmát ennek a hatalomnak, ennek az állatnak, amelyen a parázna lovagol. Hadd olvassak tovább a Jelenések 17 a második verstől. Itt ez van írva. Akivel a föld királyai paráználkodtak, vagy kacérkodtak, és akinek paráználkodásának borától a föld lakói részegek lettek. Ki lovagol itt kit? Kinek van felsőbbrendű hatalma? Ki a szóban forgó nő? Ezt még nem is mondtam el nektek. Ezen az érmen, az arany és ezüst érmen látható a 12 csillaggal való megkoronázás, vagy korona, ahogyan az Mária felett minden lehetséges alkalommal megtalálható. A 12 csillag körülveszi ezt a bélyegzést, ezt az érmet a szajhával az állaton. A parázna lovagol az állaton. Azzal a különbséggel, hogy ellopták, vagy eltulajdonították a valódi gyülekezet jelképét a Jelenések 12. fejezetéből, ahol megvan írva, Jelenések 12. első verse. Aztán megjelent akkor egy nagy jel az égen. Egy asszony, aki a nappa volt öltözve. A hold volt a lába alatt, és a fején 12 csillagból álló koszorú volt. Én hálás vagyok Istennek, hogy hallottam Branham testvér prédikációját erről a fejezetről. A Kérdések és Válaszok című művében azt mondta, ez az igazi gyülekezet. A nap az új szövetség időszakát jelenti. Az igazság napja, a igazságosság napja felragyogott számunkra az üdvösség és üdvösséget hozott szárnyai alatt. A holt az Ótestamentumot jelenti. Csak az új szövetség révén nyerte el az Ótestamentum a megvilágosodást és a beteljesülését. Ahogy a hold átveszi és visszatükrözi a napfényét, ugyanígy állt az új szövetségi gyülekezet a már lefektetett alapokon. És aztán meg lett koronázva 12 csillagból álló koronával. Ezt is elolvashatjátok. Amikor Jézus megjelent Jánosnak a Pátmos szigetén, 7 csillagról volt szó, és a 7 csillag 7 angyal volt, tehát 7 hírnök a gyülekezeteknek. A 12 csillag, amelyel az új szövetségi gyülekezet meg lett koronázva, a 12 apostol tanítása. Ezt a képet a Jelenések 17-ben szereplő parázna ellopta, elsajátította, és ezzel a 12 csillagból álló koronával vette körül magát. Mi nem tudjuk ezt megváltoztatni, de egészen pontosan tudjuk, hogy mi hova tartozik, és hogyan kell osztályozni. Olvasom tovább a Jelenések 17. fejezetéből a 2. versétől. Akivel a föld királyai paráználkodtak, kacérkodtak, és akinek paráználkodásának a borából a föld lakói részegek lettek. Így elragadott engem a szellem egy pusztába, és láttam ott egy asszonyt ülni egy skarlátvörös állaton, vagy fenevad, amely Isten káromló nevekkel volt beborítva, és 7 feje, és 10 szarva volt. Tovább is olvashatnánk. A leírás rendkívülien pontos. A 7 fej, a 7 király, 7 birodalom. De hozzáadódik még egy harmadik is, azért, hogy ne tudjuk félreérteni a dolgokat, és 100%-osan tudjuk, miről is van szó itt. Olvasom a Jelenések 17-ből a 9. verset. Itt bölcsességgel párosuló értelemre van szükség. A 7 fej, 7 hegy, amelyeken a nő trónol. Valaki azt mondta nekem, hogy létezik több város is, amely 7 dombra épült. Lehet, hogy így van. Én magam nem tudom. De nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy a teljes leírás megegyezzen egymással. Felolvasom a Jelenések 17. fejezetének utolsó versét. Végül is az asszony, akit láttál, az a nagy város, amely uralkodik a föld királyai felett. Együtt olvastátok-e velem? Moszkva legyen az, de hiszen senki nem hiszi el. Washington legyen az, ugyan már ne vicceljetek. Bonn legyen az, felejtsétek el. Párizs legyen. Nem, ez Róma. És ott a Vatikán. Én nem tehetek róla, Isten nem arra hívott el, hogy példázatokban beszéljek. Eljött az idő, amikor nyíltan elő kell terjesztenünk, hogy milyen fejleményben találtatunk most. A hatalom összpontosul, a szaj halovagol ezen az állaton, és nem tetszik ez nekünk egyáltalán. De a sárkány, a sátán, ne odaadja neki a hatalmat. Én magam azt gondoltam ennél fogva, és ezt szerettem volna imádságként továbbadni nektek is. Amennyiben a sátán, a földi képviselőjének, a helytartójának rendelkezésére bocsátja a trónját és a hatalmát, akkor nem lenne szép és jó, ha a mi Istenünk is adna nekünk egy kicsit közös részesedést az ő hatalmából és az ő uralmából? Hiszen nekünk szükségünk van Isten erejére. Minél több hatalmat ad a sátán a képviselőjének, annál több felvértezést adjon nekünk Isten, hogy szembeszállhassunk ezzel a dologgal. És itt van az ígéret, hogy ő visszaszolgáltat, és mindent visszaállít a helyes állapotába. Hiszen tudjuk, hogy bár a sátán is képes sok mindenre, de csak egy mindenható létezik, és ez az Isten. Nincs két mindenható, csak egy mindenható létezik, és ez a mindenható Isten. De még egyszer szeretném a szívünkre helyezni, hogy amikor a sátán most a végső fázisban a trónját, a hatalmát, az erejét a képviselőjének a rendelkezésére állítja, azért, hogy az a gonosz módon megtehesse, amit meg kell tennie, akkor mit tegyen Isten? Vajon nézze végig, hogyan zajlanak le mindezek a dolgok? Vagy kérhetjük-e Istent, hogy könyörüljön rajtunk, és vessen véget a tehetetlenségnek, és ruházza fel a gyülekezetet Isten erejével, a Szent Szellem erejével, hogy kimondhassuk a mi Urunk szavát, és hogy amit kimondunk az Úr nevében, az valóban meg is történjen. Hogy Isten azonnal visszaigazolhassa az ő szavát helyben. Mi hisszük, és ezt is előre látta Branham testvér, hogy abban az időben, amikor a nyomás kifejtésre kerül a mennyasszony gyülekezetre, az egy rövid időszakasz lesz az elragadtatás előtt, amelyben Isten kinyilatkoztatja az ő hatalmát a mennyasszonyban. Sőt, Branham testvér még azt is látta, hogy az emberek meggyógyultak, látta a teremtés csodáit, látta, hogy az emberek egy karral jöttek be, és két karral távoztak. Azt mondta, hogy amit a látomásban látott, olyan elképesztő volt, hogy az emberek nem csak gyógyulást kaptak, hanem félelmet is kaptak, félelmet is attól, ami velük történt. Mi hisszük, hogy Isten nem fog tétlenül állni, hiszen a mi Urunk végül is a Golgata győztesse. És az Antikrisztusnak az a feladata, hogy elcsábítsa a nemzeteket, mindazokat, akiknek a neve nincs beírva a megöletett bárány életkönyvébe, akkor hadd tegye meg a feladatát és a dolgát. De Istennek is van még egy feladata, mégpedig a mennyasszony gyülekezet tökéletesítése. És ennél fogva megvan bennünk az élő reménység, hogy ez akkor következik be, hogy akkor bekövetkezik az, amit már bizonyos mértékben láttunk Branham testvér szolgálatában. Amint tudjátok, ő volt az egyetlen, aki János 14-12-re hivatkozott, hogy amit én cselekedtem, azt ti is cselekedni fogjátok, sőt, még annál nagyobbakat is. János 14-12. Bizony valóban azt mondom nektek, hogy aki hisz én bennem, az megteszi a műveket, amelyeket én teszek, sőt, még nagyobbakat is véghez fog vinni. Amennyiben Isten elküldött nekünk egy hírnököt, hogy visszatérítsen minket az apostoli eredeti hitéhez, a bibliai íge hirdetéshez és tanításhoz, és ő maga is egy helyreállított szolgálattal rendelkezett isteni apostoli prófétai teljhatalommal, akkor azt kérdezem magamtól, hogy mi, mint gyülekezet, nem számíthatunk-e arra, hogy mi, akik az egész ígét hisszük, mi is megkapjuk és megtapasztaljuk Isten teljes erejének visszaszolgáltatását, és ezzel összefüggésben az isteni visszaigazolást is, ahogy az Úr megígérte. Egyébként Jézus Krisztus még mindig tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ugyanaz az örökké valóságban. És mivel ő ugyanaz, képes ugyanazt megtenni. Most észreveszitek-e már, hogy az idő előre haladott, és hogy nem csak a végidőben élünk, hanem beléptünk az utolsó fázisba is. Minden nagyon gyorsan fog lezajlani. Itt azt írják, öku 92. Lehet, hogy még korábban lesz, később nem lesz. Minden jelenlegi előrejelzés eltudódik előre. A fejlemények megelőzik az előrejelzéseket. Jó lelkiismerettel elmondhatjuk, hogy Jézus Krisztus visszajövetele már kézzel fogható közelségbe került. Végezetül szeretnék még röviden kitérni Branham testvér két idézetére. Amennyiben ez az ember már akkor azt mondta, hogy az izmusok fel fognak támadni, a kommunizmus, a szocializmus, a fasizmus és így tovább, a kommunizmusba torkollanak, aztán teljesen a végén, a katolicizmusba. Ez így történik most, és nem másképp. A római birodalom valóban a világhatalomból, egy világ egyházból, egy világ birodalomból áll. És mi mindannyian, a nagy nemzet Franciaország, a kis német szövetségi köztársaság és az összes többi nemzetek, hatalmunkat, azaz kormányaink lesznek azok, akik hatalmukat ennek a fenevadnak fogják a rendelkezésére állítani. Ő fogja eldönteni, mi hogy történjen. És egészen a végen, amikor a vallási, a politikai és a gazdasági egyesülés tökéletes lesz, akkor mi jövünk sorba. De ne féljetek azoktól, akik a testet megölhetik, hanem inkább attól, aki a testet és a lelket a pokolba, a kárhozatba taszíthatja. Mi Istent féljünk, és senki mást, és neki adjuk a tiszteletet, és nem hátrálunk meg, hanem kiállunk az igazság szava mellett, amely számunkra drága és értékes lett. És még ez a rész is. Amennyiben Kelet-Berlin visszakerül, vissza lesz adva, vagy a mi nyelvünkön amikor a megosztottság véget ér, az elintézi a kommunizmust. És minden Rómára fog szállni. Rövid idővel ezelőtt olvastam, talán a Spiegel vagy a Stern magazinban volt, hogy több mint 700 millió kommunista volt, és néhány héten belül több mint 80 millió kilépett a kommunizmusból. És ez egészen gyorsan lefele halad a lejtőn. Mégpedig nagyon gyorsan. És miért van ez így? A nemzetszocializmus borzalmas véget ért. A faszizmus véget ért. A kommunizmus és a szocializmus minden izmus véget fog érni. És aztán eljön ez a gyönyörű uralom, ahol mindenkinek van helye, minden vallásnak. Arafat és a pápa szép ikerpár, de nem ez az egyetlen. Hiszen mindenki oda tart, és higgyétek el nekem. Én sajnálom azt az embert, hogy ezt a szerepet kell játszania. Én tényleg nem kívánom neki, de másrészt a dolgok így alakultak, így lettek rendezve. És figyeljetek, a korai pápák ott maradtak, ahol voltak, kivéve, ha elűzték őket. Aztán rövid időre Franciaországba menekültek, majd visszatértek. De most ez az ember már nem is maradott, ahova valójában tartozik, hanem az egész világot bejárja, utazó pápává lett. És miért? Hogy az egész világot a befolyása alá vonja, és elcsábítsa az egész föld lakóit. Ahogy a Jelenések 17. fejezetében olvastuk, a népek ittak az ő porából, és megőrültek. Már nem tudnak józanul gondolkodni, nemhogy tisztán látni. Erről Jeremiás próféta az 51. fejezetben olyan találó kinyilatkoztatást kapott, hogy akár az Új Szövetségben is szerepelhetne. De amint tudjátok, úgy az Ótestamentum, mint az Új Testamentum, mindkettő ugyanazon Szent Szellem által, ihletése által íródott. Jeremiás 51. 7. vers. Babilon aranykehely volt az Úr kezében, amely az egész földet megrészegítette. A népek ittak a borából, ezért elveszítették az eszüket. A népek. Hallottátok? Ezt nem én mondtam, és nem is az újságból olvastam, hanem Isten ígéjéből. A Jeremiás 51. fejezet 7. versét volt. A népek, ahogyan a részegek elveszítették az önuralmukat, elveszítették a célt, elveszítették az eszüket, már nem tudják, mi történik. És ez még folytatódik a 8. versben. Hirtelen elesett, összeomlott Babilon, és le lett rombolva. Nem azt olvassuk a Jelenések 17-ben, hogy a 10 szarv tűzzel fogja felégetni ezt a várost. Az ítélet el fog jönni, de csak egy kicsit később, miután minden, amit Isten az ő szavában mondott, és aminek meg kell történnie, megvalósult. A 9. versben az áll. Meg akartuk mi gyógyítani Babilont, de nem lehetett meggyógyítani. Hagyjátok önmagára, a saját sorsára. Hadd távozzunk mindannyian a saját országunkba vagy földjére, mert a városra kimondatott az ítélet, és ez az ítélet az égig ér, és a felhőkig magasodik. Ez az Isten szent szava. Szeretteim, ezen mi nem tudunk változtatni. Ne is próbáljátok meggyógyítani és megmenteni Babilont. Siessetek és mentsétek meg a saját lelketeket. meneküljetek Bábelből, ti én népem, gyertek ki közülük, válasszátok el, különítsétek el magatokat, ne érintsetek semmi tisztátalan, így aztán fiaim és lányaim lesztek, és én leszek a ti istenetek. A protestánsok valamennyien, akik korábban még tiltakoztak, aztán hirtelen egy sajátos szeretetet éreztek, ökumenizmus, hiszen mindannyian egyformán vagyunk, és mindenkit szeretni kellene, meg akarták gyógyítani Babilont. Mr. Pentecost Duplessis, mi volt ennek az embernek a célja? Imádkozni akart, hogy a pápa megkapja szellemkeresztséget. Két testvér imádkozott be a bíborosért, hogy megkapja szellemkeresztséget. Teljes szívünkből azt kívánnánk, hogy az egész világ üdvözüljön és hívővé váljon. De mégis egyénekről van szó, nem nagy tömegekről. Ez nem egy intézmény. Egyénekről van szó, akiket Isten hív. Minden vallásból, minden népből, nyelvből és nemzetből. Vannak bibliai tanítók, akik úgy vélik, hogy az iszlámnak valami döntő szerepe lenne, vagy más vallásoknak. Nem. Szeretteim, hadd tartsuk szem előtt a mai napon áttekintett fejleményeket. A Római Birodalom tartósan mindvégig fennáll. Minden nemzetünk ehhez tartozik. A politikusok valamennyien, a vallási vezetők valamennyien, most mindannyian közös ügyet kell, hogy képviseljenek. Egy más lehetőségük nincs is. Végül is nem néhány állat volt, amelyeken a szajhaj lovagolt, hanem egy állat. És ha még 7 fej és 10 szarv is előbújik, ez is nagyon világos. A fejek mindig elég hasznosak ahhoz, hogy szép terveket lehessen kialakítani, hogy kormányozni lehessen, hogy jól lehessen kormányozni. A szarvak az ütközésre emlékeztetnek, de hiszen tudjátok, mi fog történni, amikor ez a 10 szarv véget vet a Vatikánnak, kitöri a nyakát. De most nem akarunk erre közelebbről kitérni. Ma este igazán az volt a célom, hogy megállapítsuk, milyen mértékben haladtak már előre a dolgok, és valóban a végidő végén találtatunk. A végidő végén. És legyen, hogy Isten megajándékozzon bennünket kegyelemmel, hogy terjeszthessük a korai kereszténység tiszta apostoli bibliai üzenetét a föld népei között az Úr szava szerint. Máté 24:14, és Isten országának ez az üdvüzenete hirdetve kell legyen az egész földkerekségén minden népnek tanúbizonyságul, és akkor eljön a vég. És ez az üdvösség üzenete. Nem akarunk csak szemlélői lenni annak, hogy minden meghajol Róma előtt. Az utolsó hívást, mint trombita hanggal akarjuk közhírré tenni. Jöjjetek ki, válasszátok el magatokat, különüljetek el, meneküljetek Bábelből, hogy ne legyetek részesei a bűneiben. Megértettétek-e ti is, amit ma este itt a Szentírásból áttekintettünk? Felismeritek-e a Szentírásból, hogyan alakulnak a fejlemények most? Hál' az Úrnak! Néha azt mondják nekem, Frank testvér, te azt feltételezed, hogy mindenki mindig mindent tud. De hiszen már elégszer átvettük ezt, és hiszem, hogy a többit a Szent Szellem fogja kinyilatkoztatni mindazoknak, akik elolvassák a jelenéseket, és elmélyülnek benne. Nem jön el minden egyszerre, de Isten úgy adja, ahogy szükségünk van rá, és ahogy befogadni tudjuk. Legyen, hogy az Úr áldjon meg mindannyiunkat, és egy új odaadást hozzon létre bennünk, hogy egyetértésbe kerülhessünk az énekíróval is, teljesen Jézusért, magyarul Jézusért élek egészen, néki mindent átadok. Így akarunk végigmenni az életen. Nincs többé visszatekintés, nincs többé kompromisszum. Állást foglaltunk Isten igéje alapján, Isten igéje mellett, és azt hisszük, hogy ő harcolni fog mellettünk. És amennyiben ő mellettünk van, ki lehet akkor ellenünk? Ő, aki bennünk van, erősebb annál, mint aki a világban van. Amennyiben a sátán, a trónját és a hatalmát a képviselőjének a rendelkezésére állítja, akkor hadd emlékezzünk erre az ígehelyre, hogy aki bennünk van, az erősebb annál, mint aki a világban van. És ő bebizonyította ezt. Legyőzte a halált, az ördögöt és a poklot. És harmadnapon feltámadta halottak közül. Ő a Golgota legális győztese. Magasztalva és dicsőítve legyen az ő csodálatos és fenséges neve. Amen. Amen.